Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombat délelőtti órán, és a mai alkalommal szeretném egy kicsit összefoglalni azokat a témákat, amivel az elmúlt közel fél évben foglalkoztunk. Ez nem lesz könnyű, de remélem hasznos lesz mindnyájunk számára. Azt a címet adtam ennek a mai órának, meggyökerezve Krisztusban. Valójában ez egy bibliai kifejezés, egy bibliai példa, ahogy rá is fogok majd mutatni mindjárt. A következő igevers beszél erről, Kolossi levél 2. fejezet 6.-7. verse. Ezt mondja: azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottalak titeket. Tehát itt ezt az igét egyébként már idéztük az elmúlt alkalmakon, hogy amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Itt Pál apostol egy meggyökerezésről beszél, arról, hogy nekünk alapot kell vennünk benne, fel kell benne épülnünk. Jézus Krisztus az a szilárd alap, akire ráépül a mi keresztény életünk, de meg is kell benne gyökereznünk, ugye egy növény is akkor lesz erős, hogyha erős gyökere van. És meg kell erősödnünk az ő benne való hitben. És tulajdonképpen erről beszéltünk, erről a meggyökerezésről az előző alkalmakon, és szeretném ide idézni azt a példázatot, amit maga Jézus Krisztus mondott. Márk evangéliumából idézném a magvető, vagy az elvetett magról szóló egyik példázatot, mert több példázat is van az elvetett magról. Ez most nem a magvető példázata, csak hasonlít hozzá. Márk evangélium a 4. fejezetéből 26-tól 28. verset olvasom. Ezt is mondta: úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd fölkel, a mag kihajt és felnő. Maga sem tudja hogyan. Mert magától terem a föld, először zsenge szárat, azután kalászt, majd érett szemet a kalászban. Ugye ez egy példázat, egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem a szántóvetőknek, meg a paraszt embereknek a munkájáról akart értekezést adni, hanem meg is mondja, hogy miről? Isten országáról. Így van. Tehát ez a példázat Isten országáról szól. Akkor mi az a föld, amiben a mag kerül? A mi szívünk, így van. Így mondja 1 Korintus 3.6.9-ben Pál apostol is: én plantáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Tehát a szántóföld, ahová a mag hull, azok az emberek, akikben Isten munkálkodik, akiket Isten fel tud építeni az ő templomává. Egyénileg is, és közösségileg is. Tehát ez a földbe vetett magnak a példázata, ez is erről szól. Viszont, hogyha ezt a példázatot nézzük, akkor itt micsoda a mag? Mert azt láttuk, hogy a szántóföld az a mi életünk, igaz? De akkor mi a mag?
Az Isten igéje.
Egész pontosan. Jézus Krisztus a mag. Erről Galata levélben beszél Pál apostol, hogy a magnak lett az ígéret, ezt az idézetet most nem hoztam, de az a mag, ami életünkbe belekerül, az maga Jézus Krisztus. Nyilván nem a fizikai testével, hanem az ő szellemével. Jézus Krisztus szelleme az, ami belén kerül, majd fogom ezt az igét idézni, hogy aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Az ő élete az a mag, ami a mi életünkbe belekerül. Mi kell ahhoz, hogy ez a mag meg tudjon bennünk gyökerezni? Hogy mi is Jézus Krisztusban meg tudjunk gyökerezni? 4 dologról beszéltünk az elmúlt alkalmakon, lehet, hogy lehetne még sorolni, de mást is. De most ezekkel a területekkel foglalkoztunk, és szeretném ezt egy kicsit egy témában összefoglalni. Először is szükséges az, hogy külön válasszuk a testet, a lelket és a szellemet. Mindegyikről részletesen fogok beszélni, úgyhogy most csak elmondom, hogy miről lesz szó. Tehát a meggyökerezéshez nagyon fontos külön választani a testet, a lelket és a szellemet. Szükséges, hogy az új identitásunkat megragadjuk, és ezzel az új identitás tudattal éljük az életünket. Másrésztről beszéltünk a törvénynek a szerepéről, és arról, hogy az áltörvénytartás helyett élő kapcsolatra van szükségünk. Ezt az áltörvénytartást nem tudom, értitek-e? Tehát amikor azt mondom, hogy én megtartom a törvényt, de valójában nem tartom meg a törvényt, és ebből csak egy áltörvénytartás lesz, ami valójában nem lesz semmilyen törvénytartás. De ehelyett élő kapcsolatra van szükségünk Istennel. És végezetül, amiről legtöbbet beszéltünk talán, az a megszentelődésben való együttműködésünk az Istennel. Nézzük sorba. Kezdjük a test, lélek, szellem külön választásával. Ugye az első igevers, ami erről szól, rögtön az ember teremtésekor hangzik el, Mózes első könyve, 2. fejezet, 7. versében, ami azt mondja, ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élő lélekké. Tehát itt van ez a három komponens, pontosabban 2 komponens és 1 eredmény. Az egyik komponens az a föld pora, amiből a testünket alkotta, másrészt az élet leheletét, vagyis a szellemet megalkotta az emberben, ez lett az embernek a szelleme, és a kettő együtt lett élő lélekké. Erről a három dologról beszél az emberrel kapcsolatban a Biblia, testről, szellemről és lélekről. És ez a szellem, ezt kihangsúlyoznám, hogy ez egy emberi szellem, ez nem Istennek a szelleme. Ugyanis amikor az ember vétkezett, akkor az történt, hogy az Isten szelleme elszakadt az ő emberi szellemétől, és az újjászületéskor pedig pontosan ennek az ellenkezője történik, hogy a személyiségünk legfőbb eleme a szellemünk kerül újra közösségbe Istennel. Tudnélik, amikor belekerül a mag az életünkbe, akkor tulajdonképpen Krisztus szelleme kapcsolódik a mi emberi szellemünkhöz. Ez az Ószövetség ígéret, Ezékiel könyve 36. fejezetében, 26. versben pontosítva olvasom. Új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Tehát a Bibliában a szív és a szellem az általában váltó fogalom. A szív az legtöbb esetben a Bibliában csereszabatos a szellemmel. Hasonlóképpen zsidók 10. fejezetében, zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, 22. vers azt mondja, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akinek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Tehát ez a részünk, a szívünk, vagyis a szellemünk, ez valóságosan megújul. Ugye Jeremiás könyvében azt is olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél. De ez az újján nem született emberre vonatkozik. Mert az újján született emberről azt mondja, hogy milyen a szíve. Igaz és tiszta. Tehát amikor valaki újján születik, akkor valóban egy új személyazonosságot kap. Ez nem csak egy jogi rendezés, hanem valóban megváltozik az egyik komponensünk, az egyik alkotó részünk, ami az identitásunknak a lényege, a szellemünk. Mert egyesül Krisztus szellemével, és onnantól fogva már nem csalárd a szívünk, hanem igaz a szívünk. És nem szennyes, hanem tiszta. Ez az, amiről Ezékiel könyvei próféta, hogy új szívet és új szellemet adok belétek. Ez valóban egy új dolog az ember életében. És nagyon valóságos. Ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy a lélek az testi. Ugyanis ezt mondja Mózes 3. könyve 17. fejezete, 11.-14. verse. Mert a test élete, itt az élet szó, az a lélek szó. Ugyanazt a szót használja, mint amit máshol léleknek fordít. Tehát a test élete vagy lelke a vérben van. Én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, vagyis lelketekért, mert a vér szerez engesztelést a lélek számára. Mert minden test élete, vagyis lelke, a benne levő vérben van. Azért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden test élete, vagyis lelke, a vérében van. Aki megeszi, ki kell írtani. Tehát ez az ige nagyon világosan kinyilatkoztatja számunkra azt, hogy a lélek nem független a testtől, mert azt mondja, hogy a lélek, a testnek az élete vagy a lelke, az a vérben van. A vér az egy fizikai dolog, az egy testi dolog, és ezt a modern tudomány már egész sok mindent feltárt ebből, hogy például, amikor valakinek nem tiszta a vére, méreganyagokkal van szennyezve a teste is, hogy a vér szállítja az összes tápanyagot is, az összes anyagot a testben, a méreganyagokat is. Amikor valakinek szennyezett a vére, akkor az összes életfunkciója sérül, vagy korlátozódik, nem tud olyan tisztán gondolkodni, ingerültebbé válik, a gondolkodása, az érzései, azok mind elkezdenek másként működni. Nagyon igaz ez a kijelentés, hogy a test lelke a vérben van. Tehát a lelkünk, ami külsődleges működésünk, az nagyon szoros összefüggésben van a testi működésünkkel. A vérünkben lenyomata van mindennek, ami velünk történik, amit eszünk, amit iszunk, amit gondolunk, amit érzünk, mindennek lenyomata van a testünkben, és ezen ige szerint a vérünkben. Ez egy fizikai dolog. És a lélek, ahogy az előző ábrából látszik is, az magába foglalja az egész életünket, a testünket is. Nem lehet elválasztani a lelkünket a testünktől, csak akkor, hogyha meghalunk. Akkor a lélek megszűnik és alszik. Mi van akkor, hogyha valaki lelki életet él? A Biblia erről is beszél. 1 Korintus 2.14-15-ben, Csia fordításból idézem, ami pontosan fordítja ezt az igét. Lelki ember azonban nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki. Sőt, fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg vizsgálhatók ki. A szellemi ember azonban mindent kivizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik. Tehát itt az első rész, amit általában a legtöbb Biblia testinek fordít, de valójában az a szó állott, hogy lelki. Tehát az az ember, aki csak a lelki szinten, a lelki síkon mozog, a testi és a természetes erőforrásai szerint él, az el tudja fogadni Isten szellemének dolgait? Nem. Tehát amikor valaki keresztény életet akar élni, nem pedig testi vagy lelki életet, hanem szellemi életet, akkor nem támaszkodhat a saját természetes erőforrásaira. A testére, az érzéseire, a gondolataira, mert ezek nincsenek újjáteremtve. Hogyha ezekre támaszkodik valaki, akkor nem fogadja el Isten szellemének dolgait. Megreked a keresztény életében. Ezért nagyon fontos, hogy külön válasszuk a testet, a lelket és a szellemet. Hogyha valaki nem választja külön a testét, a lelkét és a szellemét, akkor az a saját benyomásaira fog hallgatni Isten vezetése helyett. Mert jönnek gondolatok meg érzések a testből, a régi berögződésekből, és hogyha nem tudsz különbséget tenni, hogy mi az, ami a szellemedből, meg mi az, ami a testedből és a lelkedből származik, akkor össze fogod keverni ezeket a dolgokat, és nem Isten vezetését fogod követni, hanem a saját benyomásaidat, és testi életet fogsz élni. Előző alkalommal egy olyan idézetet is hoztam, Amikor Péter apostol arról beszélt, hogy vannak olyanok, akik szabadságot ígérnek másoknak, és közben maguk a romlottság szolgái. Ők azt gondolják, hogy az Isten vezetését követik, amikor a lelkükre vagy a testükre hallgatnak. Mert nem tanultak meg Isten szellemének vezetése alatt élni. Ezért nagyon fontos külön választani ezeket a dolgokat. Másrészt, ha nem választjuk külön, akkor a törvény megtartásának látszata mellett is törvénytipró marad az ember, vagyis képmutató. Erről korábbi alkalmakon már részletesen beszéltünk. Pál apostol nagyon világosan kifejti ezt, hogy az egyetlen mód, ahogyan az ember meg tud szabadulni a törvény kárhoztatásától és attól, hogy ne legyen törvénytipró, az az, hogyha szellem vezetése alatt él. De ha valaki nem tud a szellem vezetése alatt élni, mert nem választja szét ezeket a különböző benyomásokat, akkor törvénytipró lesz végeredményben, bármennyire is akar törvény megtartónak látszani, vagy olyan életet szeretné élni szívből, nem fog sikerülni. Csak képmutatás lesz az egészből. Harmadrész, nem maradsz a lényegről, hiszen az Istennel való kapcsolat az a szellemeden keresztül valósul meg. És pont ez a lényeg, az Istennel való élő kapcsolat. És ha nem teszel különbséget tested, lelked és szellemed között, akkor egy felszínes vallásosságban megrekedsz, és lemaradsz az élő Istennel való kapcsolatról. Következő pont pedig, ami mindezekből következik, hogy még a megújult és megtisztult szívedet is beszennyezed bűntudattal és gonosz lelkiismerettel. Tudnélik, nem fogod tudni megtartani a törvényt, bár nagyon szeretnéd, és ezért jön a bűntudat, és ezért rossz lesz a lelkiismereted, és ezért úgy fogod érezni, hogy az Istentől elszakadtál. Nincs vele élő kapcsolatod. Egyik jön a másikból. És végezetül egy kiúttalan kereszténységet fogsz élni, és csak idézőjelben mondom, hogy kereszténységet, mert nem ez a bibliai kereszténység. Ezért mondom azt, hogy a Krisztusban való meggyökerezésnek ez az egyik legfontosabb része, hogy külön kell választani a testünket, a lelkünket és a szellemünket. Nyilván ennek, hogy ez gyakorlatban mit jelent, az egy külön téma, és erről sokat beszéltünk az előző alkalmakon. Többek között, és az egyik, most rátérnék akkor a részleteire, hogy hogyan kell ezen területeket külön-külön kezelnünk. Először is a szellemről fogok, ugye a szellemről beszéltünk, ahol az identitásunk van, a személyazonosságunk. Ugye arról beszéltünk, hogy új szellemet kaptunk, egy új identitást kaptunk, és ezt tudatosítanunk kell magunkban. Mert hogyha ezt nem tudatosítjuk magunkban, akkor a régi szerint fogunk élni. De azt mondja az ige, Galata levél 5. fejezet 24. versben, akik pedig Krisztuséi a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. És ezzel szinte párhuzamos 2 Korintus 5.17-18. Úgyhogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, többé már nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ez a keresztény ember számára az új valóság. Az, hogy én már nem a régi vagyok, a régiek elmúltak, az az élet, amit én testben éltem régen, amit a természetes erőforrásaim szerint éltem, amit ugye az a megromlott szellem vezérelt, hogy ez a megromlott szív, abból indult ki az a testi élet. Az a testi élet, az már a múlté, hiszen egy új szívet kaptam, amiből egy új élet indul ki. És ezért mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, és már nem ismerjük többé test szerint, hiszen az meg van feszítve, azaz halott. Az elmúlt, annak vége, annak a régi életnek. És nekünk tudnunk kell azt, Ezért fontos szétválasztani a testet, a lelket és a szellemet, hogy én nem a testem vagyok. Én nem a régi életem vagyok. Én nem az vagyok, ami az én testemben, ami az én testembe bele lett írva a régi életemből. Én nem az vagyok. Én az vagyok, aki újjászülettem, aki új teremtés vagyok a Jézus Krisztusban. Ez az én új identitásom és személyazonosságom. Azt tudnélik, hogy egy vagyok vele. Erről beszél Róma 8. fejezet 9. vers, pontosítva olvasom. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem szellem szerintiek. Ha valóban Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát világosan megmondja azt az igevers, hogy mi nem test szerintiek vagyunk, hanem szellem szerintiek, ha az Isten szelleme lakik bennünk. És 1 Korintus 6.17 szintén erről beszél, pontosítva olvasom. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Tehát ez az én új identitásom. Egy szellem vagyok, egyév lettem Jézus Krisztussal, és ez az oka annak, hogy már nem test szerinti vagyok. Már nem a régi élet az én életem. Az én életem a mennyben van, Jézus Krisztusnál. Ő vele vagyok egy. Az ő élete az én életem, ami bennem lakik. Ez számomra a valóság. És számunkra, hogy nekünk ezzel a valósággal azonosulnunk kell. És emlékeztek talán még rá, akik itt voltatok, hogy egy nagyon szép idézetet hoztam ezzel kapcsolatban. Nem bibliai idézet, de nem tudom ennél szebben megfogalmazni azt, hogy mi történik azzal az emberrel, aki megragadja ezt a valóságot a maga teljességében. Nagyon szépen leírja ez idézet, ezt a folyamatot. Ha beleegyezünk, hogy együttműködünk Krisztussal, ő olyannyira azonosítja önmagát gondolatainkkal és céljainkkal, és olyannyira egybehangolja szívünket és elménket az ő akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, tulajdonképpen saját indítatásainkat követjük. A megtisztított és megszentelt akarat az ő szolgálatában leli legnagyobb örömét. Ez egy csoda, amit Isten szelleme kimunkálhat az életünkben, ha beleegyezünk. Vagyis, hogyha együttműködünk Istennel, hogyha alárendeljük magunkat neki, és elfogadjuk azt az új identitást, amit tőle kaptunk. És akkor ő az, aki kimunkálja bennünk, hogy olyan mértékben összhangba hozza az egész lényünket önmagával, hogy már nem is tudunk különbséget tenni a régi... Nem, átfogalmazom. Tehát amikor a saját indítatásainkat követjük, akkor valójában neki engedelmeskedünk. Tehát amikor már annyira áthatotta a lelkedet az Istennek a szelleme, hogy már tényleg el tudod mondani, hogy ez belőlem jön, ez én vagyok. Amikor teljesen azonos vagy azzal, amivel azonosulni is akarsz. És ez az Istennek a terve. És erről beszél, hogy valóban az akaratunkat megtisztítja és megszenteli. Tehát a lelkünk szintjén is azonossá válunk vele, de ehhez kell az, hogy beleegyezünk, hogy együttműködünk Krisztussal, hogy azt a valóságot, amit ő újjá teremtett bennünk, azt elfogadjuk tőle, és azzal összhangba hozza ő a gondolatainkat, céljainkat, tehát a lelkünket magyarul. Térjünk rá arra, amiről szintén elég sokat beszéltünk. Ez most egy kis kitérő a megszentelődéshez képest. Ugyanis van egy nagy akadálya nagyon sok keresztény életében a megszentelődésnek. És arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon meglepő dolog, mégpedig a törvény útja. Általában a keresztények nem úgy gondolják, hogy a törvény útja, vagy egyáltalán maga a törvény, az akadályt jelenthetne a keresztény növekedésben. Pedig a Biblia nagyon egyértelműen beszél erről, Pál apostol Galata levélben, ötödik fejezetben, harmadiktól ötödik versig ezt mondja. Ismét bizonyságot teszek azért mindenkinek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és kiestetek a kegyelemből. Mert mi a szellem által hitből várjuk az igazság reménységét. Ugye itt lehet azt mondani, hogy hát, hogy itt a körülmetélkedésről beszélnek, de nem ez a lényeg, hanem azt mondja, hogy aki körülmetélkedik, az köteles az egész törvényt megtartani, és ők mit akartak? Ők nem csupán körülmetélkedni akartak. Azt mondja, akik törvény által akartok megigazulni. Rövid kérdés.
Ugye a 10 parancsolat van főként a törvény alatt megnevezve, nem?
Az egész mózesi törvény rendszere. Vissza fogok erre térni, hogy itt különbséget kell tenni. Tehát itt az Istennek való megfelelés a kulcs. Ugyanis ezek a keresztények, és ma is nagyon sok keresztény úgy gondolkodik, hogy egy feltételrendszerben gondolkodik, hogyha én megtartom a törvényt, vagy megtartok bizonyos szabályokat, legyenek azok egyházi szabályok, vagy gyülekezeti kézikönyv, vagy katekizmus, vagy bármi, akkor kedves leszek Isten előtt, akkor igaz leszek Isten előtt, akkor elfogadható leszek Isten előtt. Tehát az Istennel való kapcsolatot a cselekedeteimre építem. Ez a törvény útja. Nem 10 parancsolat függő a dolog. Lehet Jakabi 4 parancsolat is. Vagy lehet akármelyik egyház gyülekezeti kézikönyve is. Vagy a helyi gyülekezet szabálya is. Bármi lehet. A lényeg az, hogy szabályokhoz igazítom a viselkedésemet, és a viselkedésem alapján mérem az Istennel való kapcsolatomat. Míg a másik út, amiről Pál beszél, hogy mi a szellem által hitből várjuk az igazság reménységét. Ez egy teljesen más hozzáállás, ami nem az én cselekedeteimre alapoz, nem az én cselekedeteimre alapozza az Istennel való kapcsolatomnak a biztonságát, hanem arra, amit Isten tesz, értem, az ő csodája által, egyszerűen azért, mert elfogadom tőle ezt hitáltal. Viszont ez az elfogadás, ez azt is jelenti, Galata levél 5. fejezet 18. versében ezt mondja, ha azonban a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. Tehát ebből a törvény alatti állapotból, amikor valaki el van szakadva Krisztustól is, nincsen kegyelemben, csak egyféleképpen van kimenekvés, mégpedig úgy, hogyha a szellem vezet. Nem csupán a szellem bennem lakik, hanem a szellem vezet. Máskülönben, ha nem vezet a szellem, egy újjászületett keresztény is vissza tud kerülni a törvény alatti állapotba, ami nem jó neki. Röviden.
Ez a lélekkeresztség utáni állapot, nem, amikor a szellem van, vagy nem? Nincs ez a függés?
Ez a szellem keresztsége.
Jó.
Így van. Az újjászületés, a szellem keresztsége, ezek ugyanazok a dolgok. Addig nem beszélhetünk erről. Itt újjászületett keresztényekről beszélünk, ezt szeretném kihangsúlyozni, ha nem volt egyértelmű.
Bocsánat, csak akkor az, tehát vízkeresztség plusz a lélekkeresztség.
Így van, szellem keresztsége. Igen. Szeretném kihangsúlyozni azt, amit Pál is mond. Nem a törvény rossz. Tehát amikor a törvény útjáról beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy a 10 parancsolat az rossz, vagy hibásak a parancsolatok, más parancsolatok kellenek. Nem, Pál azt mondja Róma 7.12-ben, a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Nincsen semmi probléma a 10 parancsolattal. Meg egyébként a mózesi törvény rendelkezései is. Jó rendelkezések. A 10 parancsolatnak a részletezése, meg egyéb polgári, meg jogi rendelkezések. Jó dolgokról beszél a 10 parancsolat. Az igazságnak a mércéjéről beszél. Nem ezzel van a probléma. Viszont Pál apostol zsidókhoz írt levélben részletezi, hogy miért nem tud működni a törvény. És miért nem jó a törvény útja? Zsidókhoz írt levél 7. fejezetében 11. és 19. vers ezt mondja. Ha tehát a lévita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség volna arra, hogy más pap támadjon Melkisédek rendje szerint, ne pedig Áron rendje szerint? 19. vers. Mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de egy jobb reménységhez vezet, amely által közeledhetünk Istenhez. Egy igeverset nem idéztem, ahol azt mondja Pál, hogy a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Szintén ebben a fejezetben mondja, az egész fejezet erről szól, nehéz volt egy-egy igeverset kiragadni. De a lényeg, hogy sem a lévitai papság, sem az ehhez kapcsolódó törvény nem tudott elérni mit? A tökéletességet. A törvény nem rossz, de nem elég jó. És ez a baj vele. Mert hogyha nem a legjobbat választod, akkor csak a második legjobb jut. Nem lehet mind a kettőt. Vagy a törvény útja, vagy a szellem útja. Vagy a szellem vezetése, hogyha így visszahivatkozok az előzőre. Azt mondja, hogy a törvény semmit sem tett tökéletessé. Mi az a tökéletesség, amiről itt beszél? Hogy?
Krisztus élet.
Nem mondja, hogy mi az a tökéletesség. Olvassátok el.
Közeledünk Istenhez.
Tudjátok, hogy az ószövetségi rend alatt mennyire mehettek közel a zsidók Istenhez? Amikor az Isten megjelent nekik, szemtől szembe, vagy színről színre, akkor azt mondták, hogy Mózes, te beszélj az Istennel, minket hagyják ki az egészből, mert mi meghalunk. És mindenki a sátrának a bejáratától kukucskált, hogy mi fog történni. Na, ennyire közeledhettek az emberek a törvény által Istenhez. Magyarul semennyire. Vagy legalábbis egy nagyon-nagyon korlátolt módon. Nem volt tökéletes Istennel való kapcsolat. Viszont az új és jobb reménység által közel kerülhetünk Istenhez. Élő, valódi kapcsolatunk lehet Istennel. Olyan kiváltságaink vannak, amik az Ószövetségben senkinek nem adattak meg. Tehát szeretném kihangsúlyozni, nem a törvény rossz, hanem a kapcsolat a lényeg. És pont ezért problémás a törvény útja. Tehát amikor valaki a törvény cselekedetei, vagy bizonyos szabályok megtartása alapján méri az Istennel való kapcsolatát, mert a szabályokat, ha a szabályokat akarod megtartani, az soha nem fog sikerülni, és ennek egyenes következménye lesz az, hogy a kapcsolatod, az Istennel való kapcsolatod meg fog romlani. Nem fogsz tudni tökéletes kapcsolatot ápolni Istennel, mert a törvény útján bűnös cselekedeteket fogsz elkövetni. Mindig fogsz olyat csinálni, amiről tudod, hogy nem jó, meg olyat is, amiről nem tudod, hogy nem jó, de nem jó, és emiatt bűntudatod lesz, emiatt átkozott leszel, mert minden átkozott, aki nem marad meg, mindabban, amit a törvény előír, folyamatosan a korlátokat fogod feszegetni. Mi az, amit még megtehetek? Szabad-e még ezt megtennem? Tipikusan a törvény útjának a gondolkodás módja. És emellett méltatlanság érzésed lesz. Mivel tudod, hogy bűnös vagy, tudod, hogy ezt és ezt teszed, és ezért nem vagy méltó arra, hogy igazából Isten akár elfogadjon, nemhogy használjon. Ezt eredményezi a törvény útja. Miközben a szellem vezetése alatt az ember valódi, igaz életet élhet, tiszta a lelkiismerete, áldásokban bővölködik, mindenre szabad, és alkalmas Isten szolgálatára. Most nem idézem azt a sok-sok igét, amit ezzel kapcsolatban felhoztunk, Hallgassátok meg a korábbi előadásokat, csak ismétlem. Az első út, az kapcsolat a szabályokkal. A második pedig kapcsolat egy élő személlyel. Ez a kettő út közötti lényegi különbség. Nem elsősorban a viselkedésben. Tehát szeretném kihangsúlyozni, a szellem vezetése nem azt jelenti, hogy akkor most erezd el a hajamat, és akkor megkeresem az első nőt, akivel paráználkodhatok. Nem. Nyilván nem ezt jelenti. Mert a szellem vezetése alatt az ember igaz életet fog élni. A hozzáállás a különbség. Az Istennel való kapcsolathoz való hozzáállás a különbség. Igen?
Csak azt mondom, hogy talán lehet, hogy így a viselkedés meg a magatartás között nincs is különbség.
Biztos, hogy van. Hát nagyon felületesen lehet, hogy nincs. De aki a törvény útját követi, az nem fogja megtartani a törvényt. Az fog véteni. Garantáltan. Úgyhogy, ha nagyon aprólékosan megvizsgálod a viselkedését, vagy a magatartását, akkor ott is lesz különbség, de nem a törvény útját követőnek a javára. Látszatra valószínűleg nincsen. Igen, egyetértek vele. Szeretnék rátérni arra, hogy akkor mit jelent a gyakorlatban a szellem vezetését követni, és ez az, amiről legtöbbet beszéltünk, tudnék a megszentelődésről, hogy hogyan valósul meg az életünkben az, hogy az Isten akarata kimunkálódjon az életünkben. Ugye ezt mondja a Tesszalonika első levél 4. fejezet 3. versében, az első része, mert ez Isten akarata a ti megszentelődésetek. Tehát az Isten azt szeretné, hogy mi az ő céljai szerint működjünk. Ezt jelenti a megszentelődés, hogy mi Isten céljai szerint működünk. És Tesszalonika levélben részletezi azt is, hogy mik azok a területek, amikben Isten céljai szerint kell, hogy működjünk. 1. Tesszalonika levél 5. fejezet 23. versében pontos fordítás szerint ezt mondja. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek, és testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Más szóval, Isten célja a teljes helyreállításunk. Szellemünk, lelkünk és testünk. Mindennek Isten célját kell szolgálnia. Ez az ő terve, ez az ő akarata, ez az ő célja. Hogy a mi egész életünk, a mi egész valunk, testünk, lelkünk, szellemünk az Isten céljaival összhangba kerüljön. Ugye arról beszéltünk, hogy amikor új szellemet kaptunk, akkor a szellemünk már összhangba került vele. Ugyanakkor a lelkünk és a testünk nem, éppen ezért fontos külön választani ezeket a dolgokat, és ezért nem szabad a lelkünkre vagy a testünkre hagyatkozni. Mert annak először meg kell szentelődnie, ahhoz, ahogy abban az idézetben olvastuk, hogy ha mi alávetjük magunkat, ha együttműködünk Istennel, akkor eljuthatunk oda, hogy amikor Isten akaratát tesszük, akkor már tulajdonképpen a saját indítatásunkat követünk, mert megszentelődött a lelkünk és a testünk, összhangba került Isten akaratával. De hogyan lehet ide eljutni? Mi ennek a folyamata? Mi ennek a legfőbb eszköze a megszentelődésnek? Erről beszéltünk János 17. fejezet 17. versében. Jézus kinyilatkoztatja számunkra, hogy mi a megszentelődés eszköze. Azt mondja, szented meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Mi tehát akkor a megszentelődés eszköze? Isten igéje. És a következő vers megmondja azt is, hogy mit kell csinálni Isten igéjével. Efézus levél 4. fejezetében 15. vers ezt mondja. Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Tehát hogyan tudunk megszentelődni? Hogyan tudunk növekedni a Krisztusban? Ott van. Hogy az igazságot szóljuk. És mi az igazság?
A te igéd
az igazság. Isten igéje az igazság. Tehát a megszentelődés legfőbb eszköze, hogy az igazságot, vagyis Isten igéjét kell szólnunk. Ha nem szóljuk Isten igéjét, meg fogunk szentelődni? Meg tud Isten minket szentelni, anélkül, hogy szólnánk az ő igéjét? Akkor a saját gondolatainkat fogjuk szólni, amik nem szentek. Isten előre, vagy megmondta nekünk az igében, hogy az igének a szólása által szentel meg bennünket. Ezért fontos, hogy együtt működjünk vele. Ő nem fogja helyettünk szólni. Nem tudja helyettünk szólni. Ugyanis szabad akaratot adott minden teremtményének. És ezért kell együttműködnünk vele, és szólnunk az Isten igéjét, ami megújít és megszentel. Néhány igét szeretnénk még ezzel kapcsolatban idézni. A hit beszédéről ezt mondja Pál apostol 2 Korintus 4.13-ban, Csia fordítás szerint idézem. Mivel azonban bennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme van, ennek az írásnak megfelelően hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, s annak megfelelően szólunk is. Ez nagyon fontos, tudnunk azt, hogy nem azért szóljuk Isten igéjét, mert látjuk a saját életünkben, hogy az úgy van, hanem miért szóljuk Isten igéjét. Mert hisszük, azért szólunk, mert hiszünk. Amit lát az ember, abban nem kell hinni. Ha már meg lenne újulva a gondolkodásmódod, meg az életed, a lelked, akkor nem kéne a hit beszédét szólnod. Nem? Akkor csak kijelentenéd azt, amiről látszik, hogy valóság. De pont ezért kell a hit beszéde, mert nem látszik még. Pont attól fog látszani, hogy szólod a hit beszédét. Mi az az igazság, amit szólnunk kell? Erről beszél, amit már idéztünk is, 2 Korintus 5.17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ez az igazság Jézus Krisztusban. Vagy más szóval úgy is fogalmazhatnánk, hogy ami a szellemünkben megtörtént, az az új teremtés, az, hogy minden újjá lett, az nem látható dolog. A szellem az nem egy anyagi dolog. Azt nem lehet megmérni. De nagyon valóságos, és ezért kell hinnünk abban, hogy ez a változás megtörtént bennünk, és mi egy új életet kaptunk, és összhangba kell hoznunk a lelkünket és a testünket a szellemünkkel. Isten megújította a szellemünket, de a testünket és a lelkünket nekünk kell összhangba hoznunk a szellemünkkel, a megújított szellemünkkel, mégpedig a hit beszédével. És nyilván, aki hisz, az utána engedelmeskedik is. Tehát ennek gyakorlati lépései is vannak. Beszéltünk konkrétan a gondolkodás megújításáról, igen?
Mondta az, hogy megújította a mi szellemünket múlt időben.
Így van.
Hogyan történt meg? Vagy tehát...
Ez az újjászületés.
Tehát akkor viszont aki nem érte át ezt, annak még...
Ezt már elmondtam, hogy itt most keresztényekről beszélünk. Újjászületett keresztényekről beszélünk. Jó? Tehát a gondolkodásmódunk megújítása az Isten igéje által valósul meg. Efézus levél 4. fejezetében 23-tól 25. versig ezt mondja. Pontosítva olvasom. Gyökeresen újuljatok meg gondolkozásatokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Tehát azt mondja, hogy újuljatok meg gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert. Ugyanarra az új emberről beszél, amiről 2. Korintus levélben, hogy ti már új teremtés vagytok. Ti már megújultatok szellemben. Azok, akik újjászülettek. Viszont azok, akik újjászülettek, azoknak a gondolkodásukban is meg kell újulniuk még. A lelküket meg kell újítaniuk, aszerint, ami már megújult bennük. Az az új ember, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Tehát az a szellem, amely Krisztus szellemével egyesült, a te szellemed, az igaz és valóságos szentségben van. És a lelkedet, a gondolkodásodat meg kell újítanod e szerint. Azt kell felöltöznöd, azt kell, hogy visszatükrözze a gondolkodásod, és az érzelmeid, az akaratod, minden, ami külső megnyilvánulásod, azt kell visszatükrözze, ami benned már egy valóság, a szellemedben. És mi ennek az útja? Azt mondja, hogy azért vessétek el a hazugságot. Mi a hazugság? Mondok egy példát. Ó, hát én már csak ilyen vagyok. Ez hazugság. Nem olyan vagy. Ha újjászülettél, már nem az vagy. Már nem ismerjük egymást se, meg magunkat se test szerint. Mert a valóság az, hogy minden újjá lett. És mondjon mindenki igazat a fele barátjának. A másikra sem mondasz, hogy te már csak ilyen vagy. Vagy ismerem őt, tudom milyen ő. Ilyen volt mindig, ilyen is marad. Ez hazugság. Jézus Krisztusban a valóság az, hogy Isten szerint teremtetett, Isten előtt kedves, Isten céljának megfelel, Istennel tökéletes összhangban van. Ez az én új életem, és ez minden kereszténynek az új élete, a testvéreim is. És kiváltságunk az, hogy ezt mondjuk magunknak és egymásnak is. Ezzel bátoríthatjuk egymást, és ezzel segíthetjük egymást növekedni a Krisztusban. És ebben egy egészen egy háborúig menő, egy egész komoly harcot ír le Pál apostol, hogy ebben a gondolkodásunknak a megújításában harcot kell vívnunk. Ezt mondja 2. Korintus 10. 5. versében. Leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát ez egy nagyon komoly harc a keresztény ember életében, amit napról napra meg kell vívnia. Isten igéjét nap mint nap szólnunk kell, hogy megújítsuk a gondolkodásunkat. Mert hogyha nem újítjuk meg a gondolkodásunkat, akkor vissza fog térni a régi, a testünkből. Ugyanis a testünk az nem újul meg. Csak amikor Jézus Krisztus visszatér a mennyből, hogy elváltoztassa a mi nyomorúságos testünket az ő dicsőségére. És addig, ha nem újítjuk meg a gondolkodásunkat, ha nem tusakodunk ezért, és nem vívjuk meg ezt a harcot, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, akkor garantáltan vissza fog térni a régi gondolkodásmód. És ebben semmi meglepő nincsen. És mellesleg semmi olyan, ami miatt Isten külön kárhoztatna bennünket, hiszen ez természetes dolog. Nyilván a következménye meg lesz. Viszont mi nekünk kiváltságunk van arra, hogy megújítsuk a gondolkodásunkat, hogy együtt működjünk Istennel, és győzzünk, mert a győzelem titka az Isten igéjének erejében rejlik. Mennyire erős szerintetek Isten igéje? Teremtő hatalma, mondja, ezzel kezdődik a Biblia, hogy ő szólt, és lett. Tehát ez a mi biztonságunk, és ezért kezdhetünk bátran profétálni, kijelenteni olyan dolgokat, amiket még nem látunk, de amiről Isten ígéje bizonyságot tesz, hogy valóság, és hogy megvalósítja a mi életünkben. Mert az Isten akarata a mi megszentelődésünk. Ezért szólhatjuk, profétálhatjuk Isten ígéjét teljes bátorsággal. Szeretnék rátérni a test megszentelésére. Azt mondja Máté evangéliumában 26. fejezet 41. verse. Pontosítva olvasom, Jézus mondja ezt az ő tanítványainak. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet, a szellem kész, de a test erőtlen. Ez egy nagy igazság. A szellem kész, lehet, hogy a szellemed kész. Lehet, hogy a szellemed már újjászületett, de a tested nem, és a test az erőtelen. Az mindig egy gyenge pontja marad az embernek, a teste. És ezért mondja Pál apostol 1 Korintus 9, 26-27. Versében arról beszél, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Hogyan lehet ezt a gyenge pontot valamilyen módon megerősíteni. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Tehát Pál apostol nagyon világosan beszél arról, hogy a testünket nem használhatjuk akárhogyan. Szükséges bizonyos fegyelmezést, vagy megsanyargatást alkalmazni a testünkön, hogy az, hát hogy most mai nyelven fogalmazok, toppon legyen, alkalmas legyen Isten szolgálatára. Alkalmas legyen arra, hogy az Isten szelleme tökéletesen meg tudjon általa nyilatkozni. Mert ahogy az első részben, amikor a szellem, lélek és test szétválasztását megtettük, olvastunk egy igét 3 Mózesből, ami azt mondja, hogy a testnek lelke a vérben van. Tehát, hogyha te nem sanyargatod meg a testedet, hanem mindenféle méreganyaggal mérgezed, nem adod meg a testednek azt, amire szüksége van az egészséges működéshez, akár alvásban, pihenésben, napsütésben, friss levegőben, étkezésben, ivásban, békességben, stb. Az összes életmódbeli törvényszerűséget nem követed, akkor a tested nem fog tudni tökéletesen működni, és mivel a tested nem tökéletesen működik, ezért a véred nem lesz tiszta, és mivel a lelked a vérben van, nem fog tudni a lelked megszentelődni tökéletesen. Nem azt mondom, el lehet érni a kereszténységnek egy bizonyos fokát. Akár nagyszerű keresztény is lehet valaki, aki a testét nem sanyargatja meg, és nem követi a természeti törvényeket, amiket Isten lefektetett, és nem tett hatályon kívül, amikor valaki újjászületett. Lehet keresztény életet élni úgy is, de vannak korlátai. És ezért nagyon fontos, és erről beszéltünk egyik alkalommal, hogy ne irányzatokat kövessünk, hanem az Isten célja az, hogy ő teljességgel megszentelje a testünket, teljességgel alkalmassá tegye, és ezt minden egyes embernek személyes felelőssége az, ahogy Pál is személyes felelősségének tartotta azt, neki ezt senki nem írta elő, nem volt semmilyen gyülekezeti szabályzat, ő ezt személyes felelősségének tartotta, hogy ő a testét toppon tartsa. Azért, hogy alkalmas legyen. Arra, hogy az Isten tökéletesen fel tudja őt használni. És erre bátorította a korintusi keresztényeket is, és erre bátorít minket is, hogy gondoljuk meg azt, amit mond 1 Korintus 6, 19, 20. versében, pontosítva olvasom. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. Tehát az, hogy mi hogyan élünk, hogyan ápoljuk, gondozzuk, tápláljuk a testünket, és mit csinálunk vele, ez nem magunkért van, hanem Isten dicsőségére van. Azért, hogy Isten dicsőségét vissza tudjuk tükrözni tökéletesen, mert az Isten akarata, ami teljes megszentelődésünk, testileg, lelkileg és szellemileg. És ezért fontos, hogy mindenkor szemünk előtt legyen, hogy a testünk az Isten dicsőségére való, mert ő bennünk lakik. Tehát összefoglalva, az Istennek van egy nagy terve az életünkkel, mindnyájunk életével, egyen-egyenként és közösségileg is. Efézus levél 4. fejezet 13-tól 15. versében írja le ezt a nagy tervet. Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévejgés ravassága és csalátsága által. Ellenkezőleg, az igazságot követve szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Tehát ez Istennek a célja, hogy az a mag, ami belekerült a mi szívünkbe, a mi szellemünkbe, az felnövekedjen, és hogy mi vele egyként felnövekedjünk Krisztusban a teljességre, hogy testileg, lelkileg, szellemileg megszentelődve tökéletesen visszatükrözzük Jézus Krisztust. Istennek nem kevesebb ennél a szándéka, a velünk való szándéka és akarata. És ez az, ahová mindnyájan egyen-egyenként eljuthatunk, és ezt szeretné Isten mindnyájunk számára, hogy egyen-egyenként mindnyájan eljussunk a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy ez a mag, amit az Isten elvetett a szívünkben, az meggyökerezzen, felnövekedjen, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Még egy kérdés, hogyha volt.
Igen, hogy a legutolsó ige, ez most más fordításról volt, hogy ez másik fordítás.
Az igazságot szólva. Igen. Köszönöm az észrevételt, igen. Tehát itt az igazság szólásáról beszél Pál. Nem csak követve az igazságot, egyébként mind a kettő igaz. Tehát amikor az igazságot szóljuk, akkor nem csak a levegőbe beszélünk, hanem ha hitből szóljuk, akkor az engedelmességgel is jár. Követjük is azt az igazságot, amit kijelentünk. Az a valóság, ami a szellemben valóság, az felnövekedik Jézus Krisztus teljességére, és nem csak meggyökerezünk Krisztusban, hanem az alapoktól egészen a teljes felépülésig eljutunk oda, ahová Krisztus el akar bennünket juttatni, a teljes nagykorúságra, amikor végre learadhatja a termést. Az Isten segítsen abban bennünket, hogy részt vehessünk ebben a csodálatos munkában, egyen-egyenként is, és közösen is. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Amen.